42. fejezet, mely az előbbi fejezethez hasonlóan igazolja azt a régi közmondást, hogy bal sorsában furcsa lakótársakkal ismerkedik meg az ember. Egyúttal egy rendkívüli és meglepő kijelentést is tartalmaz, melyet Pickwick úr tett Weller úrnak. Amikor Pickwick úr másnap reggel kinyitotta a szemét, Samuel Weller úrra esett az első pillantása, aki egy kis, fekete bőröndön üldögélt, és szemmel láthatólag egészen elmerült a jókedvű Smangle úr daliás termetének vizsgálatába, miközben Smangle úr maga már félig felöltözve ült az ágya szélén, és kétségbe ejtően hiába való kísérleteket tett, hogy szúrós tekintetével kihozza a sodrából Samuel Weller urat. Kétségbe ejtően hiába való volt ez a kísérlete, mert Sam, miután jól szemügyre vette Smangle úr sapkáját, lábát, fejét, arcát, lábszárát és pofaszakállát, láthatólag nagyon meg volt elégedve az eredménnyel, de azért csak nézte őt tovább rendületlenül, és Smangle úr érzékenységét csak annyiba vette, mintha akár egy faragott szent állt volna előtte, vagy egy szalmával kitömött vásári bábú. No, jól megnézett magának, kérdezte Smangle úr a szemöldökét ráncolgatva. Megismerne már ezután? Meg én, uram, akár merre látnám, felelte Sam jókedvűen. Ne szemtelenkedjék egy úriemberrel, kérem, mondta Smangle úr. Azt már nem tenném, felelte Sam. A világ minden kincséért sem. Csak szóljon majd nekem, kérem, amikor az úriember felébred, és olyan udvarias leszek hozzá, hogy még. Mint hogy ebben a megjegyzésben némi halvány célzás lappangott, hogy Smangle úr talán nem úriember, forni kezdett benne a méreg. Mivins, kiáltott fel Smangle úr indulatosan. Mi a baj? Felelte Mivins úr a fekhelyéről. Ki az ördög ez itt? Mit tudom én, mondta Mivins úr, álmosan kidugva fejét a takaró alól. Inkább én kérdezhetném ezt magától, van itt valami dolga neki? Nincs, felelte Smangle úr. Hát akkor lökje le a lépcsőn, és mondja meg neki, hogy ne merjen újra feljönni, mert összetöröm a csontját, tette hozzá Mivins úr. És ezzel a jó tanáccsal a derék ember befordult a falnak, és megint elaludt. Mint hogy a beszélgetés ilyeténképpen már-már átcsapott a személyeskedésbe, Pickwick úr elérkezettnek látta az időt, hogy közbelépjen. Sam, szólt Pickwick úr. Tessék parancsolni, felelte Weller úr. Történt valami tegnap este óta? Semmi különös, uram, felelte Sam, egy pillantást vetve Smangle úr pofaszakállára. Csak úgy látszik, hogy az elzárt és füllett levegőn némely mérges dudva bujában tenyészik, de máskülönben minden rendben van. Fel akarok kelni, mondta Pickwick úr, adjon tiszta fehér neműt. Bármi ellenséges szándékai voltak is Smangle úrnak, a felfogása egyszerre megváltozott, ahogy meglátta a kinyitott bőröndöt, amelynek tartalma rögtön nagyon kedvező véleményt ébresztett benne, nem csak Pickwick úr, hanem Sam iránt is. Minél fogva hamarosan megragadta az alkalmat, és jóhangosan, hogy Sam is meghallhassa, kijelentette, hogy Sam igazi és vérbeli eredeti fickó, tehát éppen olyan ember, amilyet ő szeret. Ami pedig Pickwick urat illeti, rokon szemve egyszerűen nem ismer határt. Nem lehetnék talán szolgálatára valamiben, édes uram? Kérdezte Smangle úr. Igazán nem tudnám, hogy miben, de azért nagyon köszönöm, felelte Pickwick úr. Nincs mosatni való fehér neműje? Ismerek egy kitűnő mosónőt a szomszédban, aki hetenként kétszer jön hozzám, és kutya fáját, milyen szerencsés véletlen. Éppen ma van a napja. Ne rakjak néhány apró holmit a magamé közé? Igazán nem okoz semmi fáradtságot. Vigye el az ördög, hát már igazán úgy illik, hogy az egyik úriember segítsen a másik úriemberen, még egy kis kényelmetlenség árán is, ha egyforma helyzetbe kerültek, non nem igaz? Smangle úr közben iparkodott minél közelebb férkőzni az úti bőröndhöz, és az arcáról csak úgy sugárzott a legforróbb és legönzetlenebb jó akarat. Nincs valami kiporolni való ruhája a szolga számára, édes barátom, nincs, folytatta Smangle úr. Nincs egy szál se, tisztelt uram, felelte Sam a gazdája helyett. Talán mindkét félrenézve kellemesebb volna, ha közülünk végeznie valaki, és nem háborgatnánk mást is emiatt, ahogy az egyszeri tanító mondta, amikor az ifjú tiltakozott az ellen, hogy a pedellus motozza meg őt. Tehát Nincs semmije, amit a kis bőröndömben elküldhetnék a mosónémhoz az én holmimmal együtt? Kérdezte Smangle úr, újra Pickwick úrhoz fordulva, noha már kissé csalódott arccal. Semmi a világon, szólalt meg újra Sam. Attól félek, hogy a kis böröndje már úgyis nagyon tele van a saját holmiával. Sam közben sokat mondó pillantást vetett Smangle úr öltözetének a madarabjaira, amelyekből meg lehet ítélni egy mosónőnek a fehér nemű keményítésében és vasalásában való jártosságát, úgyhogy Smangle úr inkább sarkon fordult, és legalábbis pillanatnyilag felhagyott minden tervével Pickwick úr tárcájára és ruhatárára vonatkozólag. Bosszusan ment le a labdázótérre, elszívott egyet-kettőt a tegnap este beszerzett szivarok közül, ami könnyű és egészséges reggeli volt. Mivins úr, aki nem volt dohányos, és akinek a számlája a szatócsboltban már a fekete tábla aljáig ért, ágyban maradt, mivel hogy a szatócs nem volt hajlandó új sort kezdeni, amíg nem fizet, hogy álmában megreggelizzék, miként ő maga mondta. Pickwick úr megreggelizett az étterem melletti kis benyilóban, amelyet hangzatos szóval kávéháznak neveztek, s ahol a vendégek csekély ráfizetés fejében abban a kimondhatatlan nagy szerencsében részesültek, hogy minden szót meghallhattak, amit az étteremben beszéltek. És miután Weller urat néhány szükséges megbízással elküldte, lement a kapus fülkéjébe, hogy Rocker úrral megbeszélje leendő szállásának a kérdését. Szállás, felelte Rocker úr, s egy nagy könyvben kezdett lapozgatni. Az van bőven, Pickwick úr. Itt a lakó cédulája, 3. emelet, 27. szám. Ó, mondta Pickwick úr. Micsodám? Hogy is mondta? A lakó cédulája, felelte Rocker úr. Érti, ugye? Nem egészen, felelte Pickwick úr mosolyogva. Pedig világos, mint a nap, mondta Rocker úr. Az ön lakó cédulája a 3. emeletre szól, 27 számba, és akik ebben a szobában vannak, azok lesznek a lakótársai. És sokan vannak? Kérdezte Pickwick úr bizonytalan hangon. 3-on, felelte Rocker úr. Pickwick úr köhécselt. Az egyik egy lelkész, mondta Rocker úr, miközben kitöltött egy kis cédulát. A másik mészáros. Hogyan? Kérdezte Pickwick úr. Mészáros, ismételte Rocker úr, tolla egyét az asztalhoz ütögetve, hogy jobban fogjon. Pedig micsoda mulatós ember volt a kutya fáját. Emlékszik Tom Martinra, Neddy? Szólt oda egy emberhez, aki szintén ott ült a kapus fülkében, és pillanatnyilag éppen egy sokágú zsebkéssel vakargatta cipőjéről a sarat. Meghiszem azt, felelte Neddy. Úram Istenem, mondta Rocker úr, és közben lassan csóválgatta a fejét, és szórakozottan bámult ki a rácsos ablakon, mintha kora gyermekségének egy idillikus jelenetét akarta volna emlékezetébe felidézni. Úgy rémlik, mintha csak tegnap történt volna, hogy odalent a Fox Under the Hill-en, a hajógyár mellett, földhöz vágta a szenes embert. Még most is látom őt, amint két rendőrlegény köz jön fölfelé a Stranden. A verekedés kissé kijózanította, a jobb szemén ecetes borogatás volt. Nyomában pedig ez a mi kedves fogd megünk, aki aztán hűvösre tette a kisöreget. Furcsa dolog. Hogy eljár az idő, igazán, Eddi? Az az úriember, akihez ezeket az elmefuttatásokat intézték, úgy látszik csöndes és mélázó természetű férfiú volt, és beérte azzal, hogy csak megismételte Rocker úr megjegyzéseit. Rocker úr pedig lassan lerázta magáról a búskomor és költői gondolatokat, amelyek megszállották, és leereszkedett az élet hétköznapi dolgaihoz, és újra tollat fogott. Tudja azt is, hogy kicsoda a 3. úr? Kérdezte Pickwick úr, akit nem nagyon elégített ki leendő lakótársainak személy leírása. Neddy, fordult Rocker úr a társához. Mi is az a Simpson? Miféle Simpson? Kérdezte Neddy. Hát az a 27-es számú 3. emeleten, akinek ez az úr a lakótársa lesz. Ja, az, felelte Neddy. Az voltak éppen semmi. Előbb lócsiszár volt, most csak a féle lókötő. Mindjárt gondoltam, mondta Rocker úr, és becsapta a könyvet, és Pickwick úr markába nyomta a kis papírszeletet. Itt a cédulája, kérem. Pickwick úr nagyot nézett, hogy ilyen kurtán furcsán elintézik őt, de aztán visszasétált a börtönbe, és útközben egyre azon törte a fejét, hogy mit évő legyen. De úgy gondolta, hogy mielőtt bármiféle további lépésre is határozná el magát, minden esetre tanácsos lesz megismerkedni és érintkezésbe lépni azzal a három úriemberrel, akikkel egy szobába szállásolták. Fölsietett hát egyenesen a harmadik emeletre. Miután egy darabig a folyosón botorkált, s a gyérvilágítás mellett próbálta a különböző ajtókon a szobaszámokat kibetűzni, végül megszólított egy fiút, aki éppen szokásos reggeli munkáját végezte, ugyanis összeszedte a bádokkancsókat. Merre van a 27-es szám, édesfiam? Kérdezte Pickwick úr. Öt ajtóval odább, felelte a fiú. Kívül az ajtóra egy akasztott ember képe van fölrajzolva krétával, amint a pipáját szívja. Pickwick úr az útbaigazítás alapján lassan tovább sétált a folyosón, míg végre megpillantotta a föntebb leírt úr képmását, s mutató ujjának bütykével előbb egészen halkan, aztán hangosabban kopogni kezdett rajta. Miután ezt az eljárást többször egymás után sikertelenül megismételte, végül megpróbálta lenyomni a kilincset, és bekandikált a szobába. Csak egy ember volt odabent, és az is úgy hajolt az ablakon ki, hogy majdnem elveszítette az egyensúlyát, és nagy kitartással fáradozott, hogy ráköpjön egy barátjának a kalapjára, aki lent ácsorgott az udvaron. Mint hogy sem beszéd, sem köhögés, sem trüsszentés, sem kopogás, sem az észrevétetésnek egyéb közönséges módjai ennek az embernek a figyelmét az ablaktól el nem vonták, Pickwick úr némi habozás után az ablakhoz lépett, és gyöngéden meghúzogatta a kabátja szélét. Az alak erre nagy hirtelen behúzta a fejét és a két vállát, végigmérte Pickwick urat tetőtől talpig, aztán mogorva hangon megkérdezte tőle, hogy mi az ördögöt akar. Ha nem tévedek, mondta Pickwick úr, a szállás céduláját nézegetve, ez a harmadik emeleti 27-es számú szoba. Hát aztán, felelte a másik. Feljöttem, mert ezt a cédulát adták ide nekem, mondta Pickwick úr. Mutassa! Pickwick úr megmutatta. Ez a rocker is berakhatta volna magát máshová, szólt Simpson úr, mert a lócsiszár volt, meglehetős kínos szünet után. Pickwick úrnak is ez volt a véleménye, de az adott körülmények között minden esetre okosabb politikának tartotta, hogy ne szóljon egy szót sem. Simpson úr néhány pillanatig eltűnődött, aztán kidugta fejét az ablakon, egy hatalmasat füttyentett, és lekiáltott egy szót, amelyet többször is megismételt. Pickwick úr nem tudta kitalálni, hogy mi volt az a szó, de úgy látszik, Martin úr csúf neve lehetett, mert odalent az udvaron több hang rögtön mészárost kezdett kiabálni, utánozva az éneklő hanglejtést, amelyel a társadalomnak ezek a hasznos tagjai a konyha ajtó elé való érkezésüket szokták tudtul adni. Pickwick úr föltevését az események azonnal igazolták, mert néhány másodperc múlva szinte lélek szakadva rontott be a szobába egy korához képest túlságosan kövér ember, kék mészáros ujjasban, s kereksarkú, lehajtott szárú csizmában, mögötte pedig egy másik, kopott fekete kabátban és fóka bőrsapkában. Az utóbbinak, aki a lépcsőn feljövet néhány gomb és néhány gombot helyettesítő tű segítségével egészen az álláig beburkolozott a kabátjába, durva vörös arca volt és úgy festett, mint egy részeges segédlelkész, amint hogy az is volt. Miután ez a két úr is megtekintette Pickwick úr szállás céduláját, az egyik abbeli véleményét fejezte ki, hogy piszokság, a másik pedig annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy rossz fic. Miután ilyen szellemesen közölték felfogásukat, kényszeredett szótlansággal nézték Pickwick urat és egymást. Igazán bosszantós éppen most, amikor ilyen kényelmesen berendezkedtünk itt, mondta a lelkész, három piszkos matracra tekintve, amelyek külön-külön pokrozba göngyölítve álltak napközben a szoba egyik sarkában, egy rakáson, az öltözőasztalt helyettesítve, egy kék virágokkal díszített közönséges, sárga, cserép mosdótállal, vizes kannával és szappantartóval. Igazán nagyon bosszantó. Martin úr még erősebb kifejezésekkel közölte ugyanezt a véleményét, Simpson úr pedig, miután egy rakás súlyos jelzővel illette a világot, főnév nélkül, fölgyűrte a kabátja ujját, és tisztítani kezdte a zöldséget ebédre. Ez alatt Pickwick úr szemügyre vette a szobát, amely undorítóan piszkos volt, és olyan füllett, hogy alig lehetett benne megmaradni. Nyoma sem volt ott szőnyegnek, függönynek vagy ablakredőnynek, még fali szekrény sem volt. Az igaz, ha lett volna is, nem igen volt mit elhelyezni benne. De ha nem is tesznek ki sokat, és a külön-külön apróságok is, kenyérmaradék, sajthéj, szennyes törülköző, ételhulladékok, ruhadarabok, törött fújtatók, csorbatányírok és nyeletlen villák, mégis kissé kellemetlenül festenek, ha rendetlenül hevernek szétszórva egy kis szoba padlóján, amely három dologtalan ember lakó és hálószobája egyben. Talán valahogyan meg tudjuk oldani a dolgot, mondta a mészáros, meglehetősen hosszú szünet után. Mennyiért hajlandó kiköltözni innét? Bocsánat, felelte Pickwick úr. Bocsánat, de mit tetszett mondani? Nem igen értem. Mennyit kér kárpótlásul, a kiszállásulásért? Kérdezte a mészáros. A rendes taksa 2 shilling és 6 penny. Elég 3 shilling? S ráadásul még egy 6-os? Tette hozzá a lelkész. Jó, nem bánom, mondta Martin úr. Az fejenként úgyis csak 2 pennyvel több. No, mit szól ehhez, mi? 3 shilling, 6 pennyt fizetünk magának hetenként, hogy ne maradjon itt. No, jól van? S még egy pint sörrel is megpótoljuk, vágott közbe Simpson úr. Mit szól hozzá? S ezt mindjárt meg is ihatja, mondta a lelkész. Áll az alkú? Ne vegyék rossz néven, felelte Pickwick úr, de igazán olyan járatlan vagyok az itteni szokásokban, hogy még mindig nem értem önöket. Hát máshogy is lakhatnék. Én azt hittem, hogy az nem lehet. Martin úr ennek hallatára csodálkozva pillantott a barátaira, aztán mind a három úriember a jobb hüvelykujjával a bal válla mögé bökött. Ez a mozdulat, amelyet csak tökéletlenül ad vissza, az a homályos kifejezés, hogy hátrafelé bökni, ha egy csomó úriember vagy úrihölgy egyszerre csinálja, nagyon élénken és nagyon kedvesen hat. Jó kedv, könnyedség és játékos csúfondárosság van benne. Hogy lakhatna-e másutt, ismételte Martin úr szánakozó mosolyjal. Nohát, ha én ilyen élhetetlen ember lennék, megenném a kalapomat pántlikástul, mondta a lelkész. Magam is, tette hozzá a harmadik úr ünnepélyesen. E rövid bevezetés után a három lakótárs egy szuszra fölvilágosította Pickwick urat arról, hogy a pénz a Fleet börtönben is annyit ér, mint másutt. Pénzzel mindent nyomban megszerezhet, amit csak akar, és ha van pénze, és nem sajnálja, csak kívánnia kell, s egy fél óra múlva már meg is kapja a külön szobát. Ezek után a felek, mindnyájuk kölcsönös megelégedésére, elváltak egymástól. Pickwick úr ismét lement a kapus fülkéjébe, a három lakótárs pedig az éttermet kereste föl, hogy elköltse azt az 5 shillinget, amit a lelkész csodálatra méltó okossággal és előrelátással e célra Pickwick úrtól kölcsönkért. Tudtam én azt előre, mondta Rocker úr nevetve, amikor Pickwick úr közölte vele, hogy miért jött vissza. Hát nem megmondtam, Neddy. Az univerzális zsebkés filozófus gazdája igenlőleg morgott valamit. Mindjárt gondoltam, hogy külön szobát fog kérni, mondta Rocker úr. Lássuk csak. Valami bútor is kellene. Tőlem veszi majd bérbe, ugyebár. Így csináljuk ezt mindig. Ezer örömmel felelte Pickwick úr. Az étteremmel egy emeleten van egy pompás szoba, amelyben egy törvényszéki fogoly lakik, mondta Rocker úr. 1 fontba fog kerülni hetenként. Remélem, hogy nem sokalja. Ó, dehogy, felelte Pickwick úr. No hát, akkor jöjjön velem, kérem, mondta Rocker úr, nagyon élénken. 5 perc alatt nyílbe ütjük a dolgot, de miért is nem mondta mindjárt, hogy nem sajnálja a pénzt? Amint a kapus előre megmondta, a dolgot hamar nyílbe ütötték. A törvényszéki fogoly már elég hosszú időt töltött ott ahhoz, hogy elveszítse barátait, birtokát, házát és boldogságát, és hogy megszerezze a jogot egy külön szobához. Mint hogy azonban gyakran olyan sanyarú helyzetbe került, hogy betevő falatja sem volt, kapva kapott Pickwick úr ajánlatán, hogy kibérli a szobáját, és heti 20 shilling lakbér fejében örömes beleegyezett, hogy Pickwick úr egymaga és háborítatlanul bírja a szobát, és egyúttal kötelezte magát, hogy ebből az összegből kilakoltatja majd azt az újfoglyot, vagy azokat, akiket esetleg beszállásolnának. Mialatt az alkut megkötötték, Pickwick úr szomorúan és részvéttel nézte a foglyot. Hosszú, szikár, kísérteties alak volt, ócska hálóköntösben, papucsban. Beesett arc, nyugtalan, sóvár szemek. Ajka vértelen volt, csontjai kiállóak és vékonyak. Szegény ember. A börtön és a nélkülözés 20 év alatt lassan megőrölte. De hol fog ön majd az alatt lakni, uram? Kérdezte Pickwick úr, ahogy az első hétre járó pénzt letette a rozoga asztalra. A fogoly remegő kézzel szedte fel az asztalról a pénzt, és azt felelte, hogy még nem tudja. Majd utána jár, hogy hova vitethetné az ágyát. Attól félek, uram, mondta Pickwick úr, és gyöngéden is szánakozva fogta meg a karját, attól félek, hogy valami lármás és zsúfolt helyre kerül. Kérem, tekintse ezt a szobát a magáénak, valahányszor csak szüksége van nyugalomra, vagy ha a barátai meg akarják látogatni. A barátaim, vágott közbe a fogoly hörgő, rekettes hangon. Ha holtan feküdnék a legmélyebb tárna fenekén, szűk koporsóba zárva, és ott rohadnék a sötét undok árokban, melynek iszapja ennek a börtönnek az alapzatát mossa, hát akkor se lehetnék jobban elfelejtve vagy elhagyatva, mint most. Halott ember vagyok, uram, halott a társadalom számára, és még csak meg sem siratnak, mint azt, akinek a lelke már megjelent az örökbíró előtt. Ha a barátaim meg akarnak látogatni, Istenem atyám! Itt a börtönben viruló ifjúból aggastyán lettem, és ha majd holtan fekszem kiterítve, senki sem fog összekulcsolt kézzel így szólani, Isten megváltotta őt szenvedéseitől. A fölindulás, melytől a szerencsétlen ember arca szokatlanul kipirult, mialatt beszélt, ismét lecsillapodott, aztán kapkodva és idegesen összekulcsolta kiaszott kezeit, és kicsoszogott a szobából. Rájön néha, tetszik tudni, mondta Rocker úr mosolyogva. De nagyon rozog a szekér már. Persze, olyanok, mint az elefánt. Néha rájuk jön, aztán megbokrosodnak. Rocker úr, miután ezt ilyen mélységes együttérzéssel leszögezte, olyan gyorsan hozzálátott a rendezkedéshez, hogy pillanatok alatt ott volt a szobában 6 szék, egy asztal, szőnyeg, egy divány, egy teáskanna és egyéb apróbb ingóságok, amelyekért Pickwick úrnak nagyon méltányosan mindössze heti 27 shilling és 6 penny bért kellett fizetnie. Szolgálhatok még valamivel, uram? Kérdezte Rocker úr, és nagy megelégedéssel nézett szét a szobában, és vígan csörgette markában az első heti bért. Igen, mondta Pickwick úr, aki elég sokáig tűnődött magában valamin. Igen. Van-e itt valaki, akit küldözgetni lehetne ezért-azért? Úgy érti, hogy olyan, akit ki lehetne küldeni a városba? Kérdezte Rocker úr. Igen. Úgy értem, hogy a városba. Ne fogolj legyen. Hogyne volna, felelte Rocker úr. Van itt egy szerencsétlen alak, akinek van egy barátja a szegény negyedben, és az szívesen vállalkozik ilyesmire. Már 2 hónapja őt küldözgetik mindig mindenfelé. Ide hívassam? Legyen olyan szíves, mondta Pickwick úr. Vagy várjon csak. Szegény negyedet mondott? Szeretném megnézni. Majd inkább magam megyek oda. Az adósok börtönének szegény negyede, miként már a neve is elárulja, a legszegényebb és legnyomorultabb adósok tanyája. Aki a szegény negyedbe szállásoltatja magát, nem fizet a lakásért semmit. A belépési és távozási illeték is jóval csekélyebb, és joguk van valami kevés élelmezéshez is. Ezt azokból a kisebb összegekből fedezik, amiket néha-néha jólelkű emberbarátok erre a célra hagyományoznának. Olvasóink, hallgatóink közül sokan emlékezni fognak, hogy még 1-2 évvel ezelőtt is a Fleet börtön falába egy vaskalitka féle volt beillesztve, melyben egy kiéhezett arcú ember állt, aki időnként egy persejt rázogatott, és panaszos hangon kiáltozta, könyörüljetek a szegény adós foglyokon, könyörüljetek a szegény adós foglyokon. A persejt tartalmát aztán a szegény adós foglyok között osztották ki, és a szegény negyed lakói egymást váltogatták ebben a megszégyenítő szolgálatban. Jól lehet, ez a szokás már megszűnt, és a kalitkát befalaszták, A szerencsétlenek nyomorúságos és reménytelen helyzete nem változott. Nem tűrjük többé, hogy a börtön kapuiban forduljanak az arra járók jószívűségéhez és irgalmához. De a törvénykönyvünk lapjain még mindig megvan az a törvény, a jövendő korok ámulatára, az az igazságos és bölcs törvény, amelynél fogva a legmegáltalkodottabb gonosztevőt is etetik és ruházzák, a tönkrement adósnak pedig élelem és ruházat híján kell elpusztulnia. És ez, fájdalom, nem mesebeszéd. Nincs olyan hét, hogy az adósok börtönében itt is, ott is, lassú éhhalállal ne pusztulna el egy csomó ezek közül a szerencsétlenek közül, ha fogolytársaik nem támogatnák őket. Ilyen elmélkedések között ment fel Pickwick úr a keskeny lépcsőn, amelynek alján Rocker úr magára hagyta, és lassan-lassan egyre nagyobb indulatba jött. Ezek a gondolatok végül annyira kihozták a sodrából, hogy valósággal berontott abba a szobába, ahová utasították, mielőtt még fogalma lett volna róla, hogy hol is van tulajdonképpen, vagy hogy miért is megy be oda. Csak egyszer kellett körülnéznie a szobában, hogy rögtön magához térjen, de alig, hogy rápillantott a kandalló mellett gubbasztó alakra, kiejtette kalapját a kezéből, és meglepetésében szinte gyökeret vert a lába. Igen, elrongyolódva, kabát nélkül, teljesen kifakult és fosztadozó ingben, arcába lógó hosszú hajjal, szenvedésektől eltorzult, éhségtől beesett arccal, ott ült Alfred Jingle úr, homlokát a tenyerébe hajtva, szemét a tűzre szegezve. És egész mi volt a nyomorról és csüggedésről beszélt. Nem messze tőle, hanyagul a falnak dőlve, egy erőteljes külsejű falusi ember állt, és ócska lovagló ostorával kihajtott szárú csizmáját ütögette, mely a jobb lábán pompázott, míg a bal lábán egy öreg papucs volt, mert ráérősen apránként öltözött fel. A ló, a falka vadászat meg, az ital juttatta idáig. Fél pár csizmáján rozsdás sarkantyút hordott, amellyel olykor-olykor belevágott az üres levegőbe, és egyúttal a lovagló ostorral rácsapott a csizmájára, és olyan szavakat mormolt, amikkel a vadászember szokta ösztökélni a lovát. Képzeletében talán éppen valami vakmerő akadályversenyen nyargalt ebben a pillanatban. Szegény szerencsétlen. Drága istállójának leggyorsabb lova sem futott végig olyan gyorsan egy versenyt sem, mint amilyen hamar ő maga befutotta azt a versenypályát, amely a Fleet börtönben végződött. A szoba túlsó oldalán egy öreg ember ült, egy faládikán, lesütött szemmel, és az arcáról mélységes kétségbeesés ritt le. Egy kislányka volt vele, a kisunokája, és ezernyi gyermeki fortéllyal igyekezett magára vonni a figyelmét, de az öreg ember se nem látott, se nem hallott. Nem hatotta meg a hang, amely valaha zeneszó volt a fülének. Nem hatotta meg a szempár, amely egykor napsugara volt. Egész testében reszketett a gyönyörűségtől, s az elméjét megbénította a szélhűdés. Még két-három ember volt ott a szobában, egy kis csoportba verődve, és hangosan vitatkoztak. Egy szikár, soványarcú asszony is volt ott, az egyik fogoly felesége, aki nagy buzgalommal öntözgette a kiszáradt, elsenyvett növény nyomorúságos szárát, amelyről a vak is látotta, hogy soha többé nem fog kihajtani. Túlságosan is találó jelképe volt ez az asszonyi hivatásnak, amit a börtönben kellett betöltenie. Ezek tűntek először Pickwick úr szemébe, amikor nagy csodálkozással körülnézett. Valaki nagy zajjal berontott a szobába, és ettől fölocsúdott. Tekintete az ajtó felé fordult, és találkozott az új jövevénnyel, akiben elhanyagoltsága, züllöttsége és rongyai ellenére is fölfedezte Job Trotter úr ismerős ábrázatát. Pickwick úr, kiáltott fel Job hangosan. Mi az? Szólalt meg Jingle felpattanva a helyéről. Pickwick, csak ugyan, ő az. Furcsa találkozás. Különös hely, de úgy kell nekem, megérdemlem, mondhatom, uram. És azzal Jingle úr bedugta a két kezét oda, ahol valamikor a nadrág zsebei voltak, és aztán lehorgasztotta a fejét, és hátradőlt a széken. Pickwick úr meghatódott. Ez a két ember olyan nyomorultnak látszott. Azaz akaratlanul is sóvár pillantás, ami Jingle egy kis darabka nyers ürűhúsra vetett, amikor Job behozta. Többet mondott sanyarú helyzetükről, mint amennyit két órai magyarázat mondhatott volna. Pickwick úr szeliden nézte Jingle urat, és így szólt. Szeretnék önnel négy szem köz beszélni. Nem jönne ki velem egy pillanatra? Ó, hogyne, felelte Jingle, és nyomban felállt. Nem mehetek messzire. Itt legalább nem kell attól félni, hogy a sok gyaloglás kifárasztja az embert. Bekerített park? Festői? De nem nagyon tágas. Szabad a bemenet. Bárki megtekintheti. A gazda soha nincs itthon. A felügyelő kétségbeejtően figyelmes. Mondhatom, kérem. Elfelejtette fölvenni a kabátját, mondta Pickwick úr, ahogy kiértek a lépcsőházba, és becsukták maguk mögött az ajtót. Hogyan? Mondta Jingle. Igen. Nyaralni küldtem. Gondozásba adtam. Egy kedves rokonomhoz. Nincs mit tennem, hiszen érti. Enni csak kell, a természet parancsa, és így tovább. Hogy érti ezt? Oda van, drága jó uram. Az utolsó kabátom volt, nem tehettem egyebet. Egy pár csizmából éltem, álló két hétig, sejem esernyő, elefántcsont fogantyúval egy hét. Becsületemre mondom. Kérdezze csak meg Jobot. Ő is megmondhatja. 3 hétig élt egy pár csizmából és egy elefántcsont fogantyú sejemernyőből, kiáltott fel Pickwick úr, aki csak a hajótörésekkel kapcsolatban hallott eddig ilyesmit, vagy a kalandos regényekben olvasott róluk. Bizony, mondta Jingle bólogatva. Zálogház. Itt vannak a cédulák. Potom összegek. Jóformán ingyen veszik be, csupa gazember. Ó, mondta Pickwick úr, szinte megkönnyebbülve ettől a felvilágosítástól. Most már értem. Szóval zálogba tette a ruháit? Mindent. Jobb holmiát is. Nincs több ingünk. Annyi baj legyen. Nem kell mosatni. De nem tart már sokáig. Fekszem az ágyban. Éhezem, aztán vége. Halál. Jön a halottkém, deszkakoporsó. Szegény fogoly, nem volt betevő falatja. Eltusolják a dolgot. A vizsgálóbizottság tagjai, egyúttal a börtönszállítói is, csak semmi lárma, természetes halál, kiadják a halotti bizonyítványt. Szegényházi temetés, úgy kellett neki, vége a komédiának, legördül a függöny. Jingle a maga szokott, gördülékeny tömör beszédével ilyen különös módon foglalta össze jövendő kilátásait, és közben mindent elkövetett az arcával, hogy mosolygást kényszerítsen rá. Pickwick úrnak azonban nem volt nehéz észrevennie, hogy csak tetteti a vidámságot. Jól a szemek közé nézett, de nem barátságtalanul, és látta, hogy Jingle szeme könnybe lábad. Derék jó ember, mondta Jingle megszorítva Pickwick úr kezét, miközben elfordította az arcát. Hálátlan kutya vagyok. Gyerekes dolog pityeregni, de nem tehetek róla. Átkozott betegség, gyenge vagyok, nyavajás, éhség is gyötör. Rászolgáltam mindenre, de sokat is szenvedtem. Mondhatom, kérem. Jingle most már képtelen volt tovább színlelni, és talán az erőlködés csak még jobban elgyöngítette, mert a szegény, csüggett komédiás leült a lépcsőre, tenyerébe hajtotta az arcát, és zokogni kezdett, mint egy gyerek. Ejnye, ejnye, mondta Pickwick úr nagyon megindultan. Majd, ha mindent megtudok a dologról, meglátjuk, hogy lehet-e segíteni rajta. Jobb, hol van? Itt vagyok, uram, felelte Jobb, fölbukkanva a lépcsőházban. Már egyszer megírtuk róla, amikor még nagyon jó sora volt, hogy mélyen beesett szemei voltak. Mostani sanyarú és kétségbeesett állapotában úgy festett, mintha a látó szervei egészen eltűntek volna. Itt vagyok, uram, mondta Jobb. Jöjjön ide, kérem, mondta Pickwick úr, aki minden áron szigorúnak akart látszani, miközben 4 nagy könycsepp pergett végig a mellényén. Jöjjön csak, adok magának valamit. Mit adott neki? Rendes körülmények között ezt igazán csak úgy lehetett volna érteni, hogy egy nagy pofont. És bizony akárki fiától egy hatalmas, csattanós nyaklevest kapott volna, hiszen Pikvik urat rászette, megkárosította, csúnyán felültette ez a szerencsétlen gyámoltalan alak, aki most teljesen a hatalmában volt. Megmondjuk az igazat? Amit Pikvik úr adott neki, az a mellény zsebéből került elő, és csengett, amikor Jobb markát ütötte, s ami jeles öreg barátunknak kissé megcsillant a szeme, és dagadozott a szíve, amikor Jobb kezébe nyomta, és sietve eltávozott. Mire Pikvik úr visszakerült a szobájába, Szem is megjött a városból, és nagyon mulatságos látvány volt, hogy milyen dühös megelégedéssel nézegette a kényelmes új berendezést. Szem határozottan ellenezte, hogy a gazdája továbbra is a Fleet börtönben maradjon, ennél fogva erkölcsi kötelességének tekintette, hogy semmit ne dicsérjen túlságosan, amit itt tettek, mondtak, terveztek vagy javasoltak. No, Szem, szólalt meg Pikvik úr. Igenis, uram, felelte Szem. Elég kényelmes mi, Szem. Megjárja, uram, megjárja, felelte Szem, miközben fitymáló pillantással nézett szét a szobában. Találkozott-e Tapman úrral meg a többi barátommal? Igenis, uram, találkoztam velük, majd holnap eljönnek. Csodálom, hogy már ma nem jöttek el, felelte Szem. Elhozott mindent, ami kell? Felelet helyett Szem azokra a különféle csomagokra mutatott, amelyeket a lehető legszebb rendben a szoba egyik sarkában helyezett el. Nagyon jól van, Szem, mondta Pikvik úr egy kis habozás után. Hát most hallgasson ide, Szem. Akarok mondani magának valamit. Hallgatom, uram, felelte Szem Weller úr, csak kivele. Az első pillanattól fogva úgy éreztem, Szem, mondta Pikvik úr nagyon ünnepélyes hangon, hogy ez a hely itt nem fiatalembernek való. Öregembernek se való, uram, jegyezte meg Szem Weller úr. Tökéletesen igaza van, Szem, mondta Pikvik úr. De az öreg emberek ide kerülhetnek a saját meggondolatlanságuk vagy gyanútlanságuk révén. A fiatalok meg azoknak az önzéséből, akiknek a szolgálatában állnak. De a fiatal emberekre nézve minden tekintetben jobb, ha nem maradnak itt. Érti, amit mondok, Szem? Nem én, uram, felelte Weller úr konokul. Nem értem. Akkor gondolkozzék rajta egy kicsit, mondta Pikvik úr. Jól van, uram, felelte Szem rövid szünet után. Sejtem már, hogy hova akar kiukadni, és ha csak ugyanoda akar kiukadni, akkor én csak annyit mondok, hogy ez már mégiscsak sok, mint az egyszeri postakocs is mondta, amikor jött a havas förgeteg. Látom, hogy megértett engem, Szem, mondta Pikvik úr. Attól függetlenül, hogy nem szeretném, ha esztendőkön át itt csavarogna dologtalanul a börtön körül, azt is megértem, hogy milyen szörnyű képtelenség inas tartani egy börtönbe zárt adósnak. Szem, tette hozzá Pikvik úr, egy időre el kell válnunk egymástól. Ó, egy időre, úgy gondolja, uram? Felelte Weller úr kissé gúnyos hangon. Igen, amíg én itt maradok, mondta Pikvik úr. A bérét továbbra is fizetem. Három barátom közül akármelyik, már csak rám való tekintettel is, örülni fog, ha magához veheti. S ha ezt a helyet valamikor ismét elhagyom, folytatta Pikvik úr tettetett jókedvel, ha valaha ismét elhagyom, akkor rögtön visszafogadom szolgálatomba, Szem. Megmondom én, uram, hogy miként lesz majd ez a dolog, felelte Weller úr komoly és ünnepélyes hangon. Nem lesz ez jó sehogyan sem, amit ön akar, uram, úgyhogy ne is beszéljünk róla többet. De én komolyan beszélek, jelentette ki Pikvik úr. Ez az eltökélt szándékom, Szem. Úgy, eltökélt szándéka, uram, kérdezte Szem Weller határozott hangon. Jól van, uram, jól van. Hát nekem is eltökélt szándékom, hogy ez így nem megy, uram. És azzal Weller úr gondosan fejére illesztette a kalapját, és hirtelen kirohant a szobából. Szem, kiáltott utána Pikvik úr. Szem, jöjjön csak vissza! De a hosszú folyosón már nem is hallatszott Szem lépteinek visszhangja. Weller úr eltűnt.